Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 92. Zsoltár első versének éneklésével. A 92. Zsoltár így kezdődik. Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. Foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 367. dicséretünk éneklésével. A 367. dicséretünk első két versét énekeljük. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található a Lukács írása szerint való szent evangéliumban, a 8. fejezetben. Az első és azt követő versekben. A megnevezett szent helyen, a Lukács evangélium 8. részében így szól Isten beszéde. S történt ezután, hogy Jézus járt városokként és falunként, prédikáván és hirdetvén az Isten országát, és vele a 12. És némely asszonyok, akiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, aki Magdalénának neveztetik, kiből 7 ördög ment ki, és Johanna, Húzának a Heródes gondviselőjének felesége és Zsuzsánna, és sok más asszony, akik az ő vagyonukból szolgáltak neki. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Olyan nagy öröm, Urunk, hogy ismét együtt lehetünk a gyülekezet közösségében, ahol azt az egységet, amit örömmel átélünk, azt tőled kapjuk, ami összekapcsol bennünket, az az ígének a szeretete és a beszédetnek a hallgatása, ami formált bennünket éveken vagy évtizedeken keresztül, ami hangzott itt ezen a szószéken, ami vezette a gondolatainkat a bibliórákon, a hétközi alkalmakon, egyéb alkalmakon, konfirmációs felkészüléseken és más beszélgetéseken, amikor gyászeset miatt álltunk meg előtted és kerestük a tanácsodat, a lelki tanításaidat a keresztelők előtti beszélgetésekben, a házasságkötés előtti felkészülésben, és amikor egyszerűen gondjainkkal és bajainkkal ide jöttünk és kerestük, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod, és megtaláltuk, és a te szabadnak engedtünk, és uralmad alá helyeztük a mi életünket, és így éltük meg a gyülekezeti életünket, és közben vettük át a te áldásaidat, Urunk, amiket megköszönünk, amik tartanak bennünket, amik gazdaggá tették a mi életünket. Lelkiekben és a külső dolgainkban is te voltál, aki megsegítettél bennünket oly sokszor. Hálát adunk neked ezért a vasárnapért, az ígéért, amit készítettél, és várjuk a te szavadat, a tőled kapott üzenetet, hogy majd így folytassuk a mai nappal megkezdett új hetünket. Urunk, amikor egy nyugodalom napot adtál nekünk, ahol a lelkünk nyugalmat és békességet keres a te lábaidnál. Oda ülünk azért hozzád, Urunk, mint a hegyi beszéd hallgatásakor a tanítványok, ahol voltak gyermekek, voltak férfiak és voltak asszonyok, és együtt hallgatták, és most íme mi is együtt hallgatjuk az ígét. Hálásan megköszönjük, Urunk, hogy velünk voltál az elmúlt héten. Hogy megőriztél bennünket bajokban, betegségekben, megmutatta gyógyító hatalmadat. Hálát adunk azért, hogyha megőrizted bajban, betegségben azokat, akik különös próba alá kerültek. Köszönjük, hogy a gyülekezetnek sokaknak pihenést is adtál. Köszönjük, hogyha a családok kikapcsolódhatnak, és így készülhetnek majd az új tanévre, attól, hogy ezt a nyári pihenést jól tudják kihasználni. Urunk, hálát adunk sok mindenért, amit megtapasztaltunk az elmúlt időben. Ugyanakkor a bűnbánat ott van a mi szívünkben, mert mindig újból átéljük és megtapasztaljuk a mi bűnösségünket, és bele szomorodunk a mi méltatlanságunkban, hogy nem is tudjuk, hogy miért állsz velünk szóba, és miért törődsz velünk, amikor annyi rossz gondolatunk van, és olyan sokféle megáltalkodottság van a mi szívünkben, és sokféle keménység, éppen a te dolgaiddal kapcsolatban, amikor még a lázadás gondolata is felébred az emberben, amikor nem úgy történnek a dolgok, és ezzel most eléd jövünk, és bocsánatodért esedezünk, és reménykedünk a megváltónkban, a Jézus Krisztusban, ő érette, az ő áldozatáért, fogadd el mégis a mi templomozásunkat és Isten tiszteletünket. És a mi kéréseinket is, Úrunk, hallgass meg, amikor imádkozunk a betegeinkért, hogy gyógyítsd őket, legyél közel hozzájuk, vigasztald őket, és add, Úrunk, hogy a lelkük az megmaradjon veled való kapcsolatban, hogy a lelkük ne legyen beteg, hanem tudjanak mindig bízni és reménykedni benned. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik kisgyermeket várnak, hogy őrizd meg őket ebben a nyári melegben. Imádkozunk, Urunk, a családokért, akiket nekünk adtál, a kisgyermekekért, őrizd meg őket a nyár folyamán is. És most kérünk, hogy készítsd a mi gyülekezetünket az előttünk levő időszakra majd, hogy amikor új hang hallatszik ezen a szószéken, de ugyanaz az evangélium, amikor új lelki vezetőt adsz, akkor hadd lehessen neked valóban itt egy nyájad, akit pásztorolsz a te földi pásztorod által hűves legelőkre és csendes folyóvizekre. Hallgass meg a mi imádságunkat, édesatyánk, ami Urunknak, a Jézus Krisztusnak nevében kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 247. dicséretünk harmadik versét. A 247. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Láthatatlan lélek, te betöltesz mindent, jelen vagy itt alant, valamint odafent. Fennállva hallgassuk az igét. Isten igéjét olvasom az imént olvasott ige szakaszból, a Lukács evangélium 8. részéből az első két verset. És történt ezután, hogy ő járt városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a 12 és némely asszonyok. És némely asszonyok. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves ige hallgató és ige olvasó gyülekezet, a mai bibliolvasó kalóz szerinti igét hoztam, ezt a rövid kis szakaszt, aminek a bevezetőjében két dolgot mondok el. Először megemlítem azt, hogy falvakban és városokban haladt Jézus, a Palesztina országútját járta, és ez alatt a három esztendő alatt, amikor az munkáját kifejtette, bejárta a falvakat és a városokat, és ahol elment, ott áldást hagyott maga után, megáldotta őket, és gyógyított, és hirdette az ígét az emberiség történetének, és a Palesztina népének, és a zsidó nemzetnek legnagyobb időszaka volt ez, amikor Jézus átment közöttük. Ennél nincs nagyobb áldás, mint amikor Jézus átmegy egy falu közösségen keresztül. Talán az egyház történetben ezt az ébredések történetet tudja elmondani, amikor Jézus Krisztus az ő lelke által lelki megújulást adott egy közösségnek. Hiszen valamilyen módon azért ez ismétlődött, tehát nem csak 2000 esztendővel ezelőtt történt, hogy Jézus átment falvakon és városokon, és hirdette az igét, és megszabadította az embereket a tisztátalan lelkektől, a betegségektől, hanem most is az egyház története megtörténik, és megtörtént az egyház történet során. Ezeket az áldott alkalmakat nevezzük ébredés történeteknek, amikor Jézus Krisztus testileg bár nem volt a Földön, de mégis az ő istensége által itt volt. Azt mondja Heidelbergi Káténk, a hitvallásos iratunk, hogy testi mi volt, a szerint nincs itt, mert az Atya jobbján ül, de lelke, istensége és fensége által el nem távozik tőlünk. Tehát nekünk Krisztussal megmaradt a kapcsolatunk, hogy meg lehet a kapcsolatunk, mert az ő lelke által, Krisztus az ő isteni lelke által, az ő istensége által, és az ő fensége által, ez egy érdekes szó, fensége által itt van közöttünk, és mi ezt hitáltal megtapasztalhatjuk. Ezért is jó volt énekelni ezt az éneket, hogy láthatatlan lelke által betölt mindeneket. Tehát amikor pedig Krisztus egy helyre koncentrált, átment egy falun, egy városon, ott ébredés támadt. És a észak-írországi lelkész barátunk, testvérünk Brian Boyd testvérünk elmondta azt, hogy amikor ott Észak-Írországban volt ébredés, egyik ébredési időszakban, akkor bizonyos falvakban volt lelki megújulás, és a szomszédos falvakban az emberek teljesen közömbösek maradtak. Mint hogyha őket nem érte volna az ébredés szellem, mert Krisztus nem arra ment. A lelke megvan, pontosan az határt meg tudta húzni, hogy hol ment Istennek a szent lelke, merre ment Krisztus el, azért istensége, fensége és lelke által. Ott volt az ébredés. És akkor átment a falvakon és a városokon. És az emberek lelkileg megújultak, hitre jutottak, nagy dolgok történtek. Az előző szolgálati helyemen, Gyúron is, Isten lelke végig ment a 40-es évek végén, amikor egy lelki ébredés volt, egy Tódor András nevű laikus, ige hirdető prédikált ott az igét, és nagy ébredés nem támadt, de Krisztus mégis elment közöttük, átment közöttük. Érdekes, megoszlottak ott a kedélyek, meg a lelkek is. Voltak, akik érintetlenek maradtak, és még ilyen arra is mertek vetemedni, hogy csúfolódjanak. Tehát amikor a 40-es évek végén Gyúron, az előző szolgálati helyemen, ez a Tódor András nevű ember a Lázár feltámasztására prédikált, akkor utána mentek haza a hívek, és a kispadon ülő emberekhez, meg a házakba bekiabáltak, akik nem jöttek a templomba, Lázár, jöjj ki! Erről szólt az igehirdetés. A fél falu pedig Lázár volt. Tehát többször elhangzott ez a beszéd. Volt, aki így hallgatta, de olyan is volt, aki még 40 év múlva is elmondta azt, hogy és akkor tanulta meg azt az éneket, hogy siessetek, hamar lejár, kegyelmed már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Tehát Krisztus átment azon a falun is, és ott is történt valami. És itt Vekerlén nem tudok ilyen nagy ébredést elmondani, az elmúlt 21 esztendőben, de a korábbi időben sem. Én nem tudom, hogy a 40-es évek végén levő ébredési hullám mennyire érintette meg a gyülekezetet. A lelkipásztor az evangéliumot hirdette, az biztos, tehát Krisztus munkálkodott itt. De a nagy ébredés talán nem volt, de az elmúlt 21 évben, ha nem is tudok nagy ébredésről, de ébrezgetésről igen, lelki ébrezgetésről, mert úgy Krisztus itt volt közöttünk, és amikor neki tetszett, hogy ezen a szószéken az evangélium hangozzon, akkor ez egy ébresztés szolgálatának volt az eszköze, és megérintett egy embert, még egy másik embert, egyikünket, másikunkat, és valami történt a szövegben is azon, hogy némely asszonyok, itt a 21 év alatt némelyek megértették, megérezték, átérték, hogy Krisztus itt is elhaladt az igéje által, és szent lelke által, és erről tudunk mi beszámolni, ha be tudunk számolni, mert bizonyára mindnyájunknak megvan a lelki története. El tudjuk mondani, hogy aki ez alatt kapcsolódott be a gyülekezetbe, hogy milyen volt az első ige hallgatása, melyik volt az az ige, ami megragadta az ő szívét, melyik volt az a prédikáció, amikor úgy érezte, hogy honnan tudja itt a lelkész, hogy milyen vagyok, és mi történt velem, és nem tudta a lelkész, hogy kicsoda ő, és mi történt vele. De a lélek, az Isten lelke mindent átjár, nagyon jól tudta. Egy-egy beszélgetés elhangzott, ami által Krisztus átment közöttünk, adott egy megtapasztalást a kórházban, akkor megjöttünk, akkor fogadalmakat tettünk, vagy a veszteség során, ami ért bennünket, bizony Krisztus Jézus átment közöttünk, és megérintett bennünket. Ennyit erről, hogy történt ezután, hogy ő járt városonként és falunként. A második bevezető gondolat az, az hogy, mint ahogy hallottuk, itt asszonyokról van szó. Az én Károli Bibliámnak a fejlécénél van egy rövid cím is, Krisztusnak szolgáló asszonyok. Tehát itt a mai igehirdetésben is asszonyokról van szó, és a Biblia sokat beszél az asszonyokról, mert az asszonyoknak jelentős szerepe volt a bibliai gondolkozásban. Akkor is, hogyha a bibliai könyvek az ókorban íródtak, amikor az asszonyoknak igencsak alárendelt szerepe volt. Nem sokra becsülték az asszonyokat, a matriarkális társadalmat kivéve az emberiség történelme során. Néha előfordult olyan, hogy ebből az alárendelt szerepből egy nő ki akart törni az ókorban, de hát ez szinte lehetetlenség, számba ment, és skandalum volt, botrány lett belőle, csak a bibliaolvasó testvéreket emlékeztetem az Eszter könyvére, ami azzal kezdődik, hogy a király hivatja az ő feleségét, a Vásti királynét, hogy jöjjön el hozzá a nagy lakomára, ő pedig nem akart elmenni a király szavára. És ebből lett a botrány. Már eleve önállósította magát ez a hölgy, mert amikor a király a nagy lakomát megszervezte, akkor ő is saját maga rendezett egy külön lakomát, és amikor át akarta hívni a király a feleségét, ókorról van szó, hogy vele együtt közösen örvendezzen és ünnepeljen, akkor ő nem ment el a király szavára. Aminek aztán jogi következménye lett, mert összehívták az államjogászokat. Azt olvasjuk, hogy a jog és törvénytudók elé tartozó ügy kázus keletkezett ebből, és megvoltak a törvények, hogy mit kell ilyenkor az engedetlen asszonnyal cselekedni, és gyorsan ezt a törvényt véghez kell vinni, mert hogyha híre fut a többi asszonyhoz, hogy a királyné mit tett, akkor ők is megvetik majd a férjeiket, és megvetik férjeiket a szemeik előtt, és mivel meghallják a királyné cselekedetét és követik, lesz nagy megvetés és harag. Mindezt az Eszter könyvéből idéztem. Tehát a jogi processzus beindult, és annak rendes módja szerint megbüntették a királynét, ezt az engedetlen asszonyt, bár királyné volt, és elmozdították a királynéságából, és akkor kerestek egy új királynét, és így kezdődik az Eszter könyve. Tehát ezt talán ismerjük. Tehát az ókorban vagyunk, ahol szokás, jog és törvény és szabályok szerint és szankciók alapján a nőknek alárendelt szerepe volt. Nem így az Isten igéje szerint nevelt népben. Tehát Isten gondolatai közt megjelentek olyan elemek, amikben azt látjuk, hogy Isten szereti az embert, akár férfi, akár asszony, és ezért a bibliai időkben, az ókorban is láthatjuk, hogy a nőket megbecsülték. Ha szépen énekelt, akkor nem azt mondták, hogy ugye hagyd már abba, vagy menj egy kamrába és énekelj, hanem mindenki hallgatta, fel is jegyezték, így az Anna Hála énekét följegyezték, a Debora énekét följegyezték, a Míriám énekét följegyezték, és megjegyezték. Szavuk volt. szavuk volt, a krónikás megemlékezett a nőkről. Hogyha egy nő jó dolgot cselekedett, akkor nem azt mondták, na jó, hát nem férfi volt, nem jegyezzük. A krónikás feljegyezte, hogyha egy nő fontos dolgot cselekedett a Prédikátor könyvében. Kéne ismerni azt a részt, hogy volt egy város, és azt a várost a nagy veszedelemből egy asszony a bölcs tanácsával mentette meg. Tehát a Biblia szerint a nőknek volt lehetett szava. Volt egy bírónő Izraelben, az a Debóra, aki a pálma alatt jogot gyakorolt és igazságot tett. Az Ószövetség időben szabadon eldönthette, hogy férhez megy valakihez, vagy nem. Isten igéje megbecsülte a nőket. Így amikor a Rebekát megkérdik, hogy a szolga, hogy a Izsáknak a szolgája felkínálja neki, hogy hát legyen felesége az Izsáknak, akkor előhívják a Rebekát, és megkérdik, hogy el akarsz menni? Mert azt mondja, hogy nem akarok elmenni, akkor nem megy el, mert szava volt, becsülete volt, és tisztessége volt, és megbecsülték a nőnek a szavát a Biblia szerint, és akkor Rebeka azt mondta, hogy elmegyek. És akkor elmész. És így lett Izsáknak a felesége. Tehát a Biblia szerint, noha az ókorban történtek ezek az események, a nők fontosak és kedvesek az Isten szemében. És nem csak ilyen említett példákban, hanem a gyereknevelésben az, hogy feleségként hogyan töltötte be a szerepét, stb. Tehát ez úgy bevezetőben, hogy nem véletlen az, hogy a Biblia megemlíti azt, hogy asszonyok is voltak Jézus tanítványai között. Ezután nézzük a mai szöveget közelebbről, és láthatjuk azt, hogy Jézusnak voltak női tanítványai is. Általában a 12 apostolt szoktuk felsorolni. Péter volt az első, kit követett András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás, Máté, Jakab, Simon, Taddeus és Júdás. Úgy tanultuk a versben, hogy így nevezte őket sorban a Szentírás. A 12 apostol, mind férfi volt. És most megjegyzi azt, hogy és némely asszonyok is, és Krisztus női tanítványairól hangzik most az ige. Különben Jézusnak nem csak 12 apostola volt, hanem volt 70 tanítványa is, sőt 71 az egyik helyen, így írja a Biblia, akkor 12, és voltak női tanítványok, akik közül itt háromnak a nevét olvassuk is, a Jézus női tanítványai közül tudjuk, hogy kik voltak: Mária Magdaléna, aztán Johanna, meg Zsuzsanna. Ezt a hármat meg is említi Jézus tanítványai, akik követték őt. Ezek voltak azok, és még azt olvassuk, és még sok más asszony. Tehát csak háromnak említi meg a nevét, de még sok más asszony, tehát Jézus tanítványai között voltak nők is, akinek volt szava a gyülekezetben, és akik kedvesek voltak Isten szemében. Mint egy megmutató, hogy Isten szereti a nőtestvéreket, és nagyon örül, hogy ők szeretik Jézust. Tudnilik, ezek asszonyok voltak, akik Jézus hatása alá kerültek. Nem mindenki. Mondanánk azt, hogy a női lélek talán fogékonyabb arra, hogy az evangéliumot megértse, talán az érzelmi világát jobban fel tudja kavarni az, amikor a lelkiismeret dolgairól van szó, a bűntudat, bűnvád jobban fölébred bennük, érzelmileg jobban fel tudják fogni a dolgokat, az Isten szeretetét jobban át tudják élni. Ezt mondhatjuk, hogy de nem minden asszony ilyen, mert azt mondja a Biblia, hogy némely asszonyok. Nem azt mondja minden asszony. Némely asszonyok pedig ott voltak a Jézus követői között. És azért némely asszonyok, mert azért nem mondjuk azt, hogy hogyan a női lélek az úgyis vallásos, mert hát én nagyon sok női lelket ismerek, aki egyáltalán nem vallásos, sőt épp az ellenkező, hogy micsoda megáltalkozottság és keménység tud egy női szívben is kialakulni, éppen az evangéliummal szemben. Amikor egyszer ő maga se tudja megmagyarázni miért, de majdnem ellenségeskedés van Isten dolgaival szemben. Talán lehet erre magyarázatot keresni, hogy történt valami az életében, amit nem tud feldolgozni. Vagy most is történnek olyan dolgok, amik állandóan görcsöt, lelki görcsöt okoznak benne. Summa-summarum csak némely asszony. Azt mondja, hogy némely asszonyok pedig. És ezek ilyen megkülönböztetett és drága ajándékot nyert lelkek, hogy milyen nagy ajándéka Istennek, amikor egy női lélek odafordul Jóhozzá, hogy nem máshoz fordul, és nem a megkeményedés útját választja, hanem a hitet, a Jézus iránti szeretetet. Nos, ezek az asszonyok Jézus hatása alá kerültek némelyek, és ma is hálát tudunk adni, hogyha vannak némely asszonyok, akik az evangélium hatása alá kerültek. Mi módon, vagy miért? Három dolgot említ meg, ami talán megmagyarázza, hogy hogyan lehet bárkinek, férfi léleknek is, de itt a nőkről van szó, a Jézus hatása és hatalma alá kerülni. Az egyik a tisztátalan lelkek, másik az ördögök, harmadik a betegségek. Azt olvassuk, hogy némely asszonyok pedig, akiket tisztátalan lelkektől gyógyított meg. És ezen lehet elgondolkozni, és kiki saját maga tudja, hogy mi ez, hogy mit is jelent ez, hogy tisztátalan lelkektől kell meggyógyulni. Mert ezek szerint vannak tisztátalan lelkek, amik az embert valamilyen módon irritálják és befolyásuk alatt tartják. Tisztátalan lelkek, és mivel lelkek, ezért az embernek a lelkét tudják elérni. Tehát ott van a kapcsoló pont, hogy az embernek van lelke, a férfinek, nőnek egyaránt van lelke, és a lelkeket, az emberi lelkeket, az tisztátalan lelkek, tehát az ördögnek a lelkei, az ördög lelki módon való munkái el tudják érni, és befolyásolni tudják. Az, hogy lelkileg, az azt jelenti, hogy belül a lelki világában valami nem tiszta. És ilyen, ezek gyötrik az embert, tisztátalan gondolatok lehetnek, tehát gondolati síkon támadhatják a tisztátalan lelkek az embernek a lelkét. Ezek lehetnek mondjuk parázna gondolatok, tehát szexuális tisztátalanság. Vagy lehetnek babonás gondolatok. Lehetnek babonás gondolatok, kényszerképzetek, amik mindig eszükbe jutnak az embereknek, amit nem tudnak egyszer megszabadulni. Félelmek és szorongások, de mivel a tisztátalan szó van, ami nem tiszta, ez mind kapcsolódik az ördögnek a dolgaihoz. De vallásilag is vannak nem tiszta gondolatok, tisztátalan gondolatok, amikor a tiszta Krisztus képünket megrontja, vagy elfeketíti, vagy összezavarja valami, hogy zavaros Isten képünk alakul ki. Tehát, és hogyha valaki ilyen lelkeknek a hatás alatt van, ezektől tényleg csak meggyógyulni lehet, és csak Krisztus tud bennünket meggyógyítani. Uram, vedd a fantáziavilágomat, a lelki életemet, a lelki világomat, a te lelked hatalma alá, az, hogy tiszta legyen az én gondolkozásom, így jobban tudjalak téged követni, mert boldogok a tiszta szívűek. Hát ők látják meg az Istent. Hogyha talán ilyen gyötremekben találkoztak az Úr Jézussal, és ő megszabadította őket, ezután olyan mélyen oda kötöttek a megváltóhoz, hogy ezek a némely asszonyok Jézus tanítványai lettek, mert így lehet Jézus hatás alá kerülni. De azt is olvasjuk, hogy ez a Mária Magdaléna is oda tartozik ezek közé, az asszonyok közé, akikből egyenesen 7 ördög ment ki. Hát testvérek, ez meg a legdurvább, és az ördögnek a legdrasztikusabb módja, amikor valakit megszáll. Mert az ördög sokféleképpen hatással akar lenni az emberre. Ennek vannak fokozatai, a legdurvább az, hogyha valaki már nem ura önmagának, és 7 démon uralta, hát hogy volt, nem tudjuk, tény az, hogy az Úr Jézus megszabadította, ezután csak őt akarja szolgálni. És akiket betegségekből gyógyított meg, mert mennyi nyomorúság és betegség van bennünk, és amikor meggyógyította az Úr, akkor olyan hála ébredt a szívünkben, és azt mondtuk, Uram, szeretnénk most már csak neked szolgálni. Mivel meggyógyította engem, én hálából a tiéd akarok lenni. Így hát ezek az asszonyok Jézus hatása alá kerültek, és az ő tanítványai lettek, íme Krisztus első női tanítványai. Azt is fejezi a Biblia ezekről az asszonyokról, egyrészt az, hogy csak némelyek voltak, másrészt az, hogy milyen oknál fogva kerültek a hatására, a harmadszor, hogy az ő státuszuk is valahogy meglátszik. Tudnilik, azt olvasjuk a Johannáról, hogy ő a Heródes gondviselőjének, Kúzának volt a felesége. Tehát a férje egy igen magas rangú tisztviselő volt, vagy állami beosztása volt, illetve udvari beosztása volt a Heródes királynak a gondviselő és annak a felesége. Tehát ezek szerint az evangélium nem csak a kis sárkunyhókba jutott el, hanem a királyi palotákba is eljutott, mert Istennek mindenhol vannak emberei, a legalacsonyabb és a legmagasabb körökben, és mindenhol megtalálja azokat az asszonyokat, akiket meg akar szabadítani, és azt akar, hogy kövessék őt. És ezek a, mondhatom, befolyásos asszonyok, ezek Jézus tanítványai lettek, és szolgálták őt. És itt van az utolsó gondolat velük kapcsolatban, a vagyonukból szolgálták őt. Hogy ezeknek az asszonyoknak Isten megadta a lehetőséget, hogy volt miből anyagiakkal is szolgálni, és Isten ezeket a tekintélyes asszonyokat felhasználta a Jézus ügyének a támogatására. És ez mindig így volt. Mindig így volt, most csak hogy eszembe jut az, hogy az Isten népe megmaradt a történelm során, és Isten mindig adott egy ilyen befolyásos asszonyt a magasabb körökből, akik pártolták az evangéliumot, hogy ilyen volt a Mária királyné a reformáció idején, aki Budán támogatta a reformációt. Ilyenek voltak az ő udvar hölgyei, tudjuk, második Lajos felesége. Ennek az udvar hölgyei közül ketten is főnemeseknek a felesége lett, és az evangéliumot képviselték, így a Pamflinger Katalin, aki Török Bálint felesége lett, meg Kanizsai Orsoly, aki Nádasdy Tamás felesége lett. És a reformáció azért terjedt el, mert ezek az asszonyok ott álltak a háttérben, és a férjeket úgy buzdították, és nógatták, és segítették őket lelkileg, érzelmileg, meg észszel is ezek a némely asszonyok, akik így a vagyonukból szolgáltak az Úr Jézus Krisztusnak, és ilyen volt a mi Lóránk, mi Zsuzsannánk, a református asszonyoknak a példaképe, meg ilyen volt a Bornemisza Anna, a Apafi Mihály felesége, meg ilyen volt Árva Betlen Kata, meg ilyen volt Mária Dorottya. Sorolhatnám, mert Isten mindig adott ilyeneket, akik az ő vagyonukból szolgálták az Úr Jézus Krisztus, és azért helyezte őket az Isten olyan méltóságra, hogy így támogassák az evangéliumot ezek a némely asszonyok. De most mondhatja valaki, elég volt a múltból, lépjünk a jelenbe. És ma is vannak Krisztusnak szolgáló asszonyok. Ma is vannak olyan asszonyok, nők, akiket az Isten szent lelke megragad, akiket a falvakon és városokon áthaladó Krisztus lelke, istensége és fensége által megérint, és a szívét Uram alá helyezi. Ma is vannak Krisztusnak szolgáló asszonyok, akik talán, ha elhagyjuk ezeket a fenkölt köröket, egyszerűen családanyaként, talán egyszerű körülmények közt élnek, és mégis Krisztusnak szolgálnak. Nem azért, mert szolgálnak. Tehát, hogy valaki szolgál, az még nem lesz a Krisztus szolgája. Az a Krisztus szolgálja, aki a Krisztusnak szolgál. Hogy a Biblia példát hozzam, a Fébé nevű szolgáló leányka nem azért volt a Krisztus szolgálja, mert szolgáló volt, hanem az Úr Jézus Krisztus szolgálta. Amikor Luther azt mondta a feleségének, hogy a háziasszony munkája is szolgálat. Ami nem azért, nem azt jelenti, hogy tehát minden háziasszony Isten szolgája. Ez nem. Luther azért mondhatta a feleségének, hogy a háziasszony munkája és szolgálat, mert ő hívő asszony volt. Viszont, hogyha valaki hitbe jár, akkor bármilyen munkát végez. Az Krisztusnak való szolgálat lehet. Mert nem azért végzem el ezt a munkát olyan becsületesen, hogy a főnök észreveszi, vagy nem veszi észre, vagy a férjem látja, vagy nem látja, hanem azért csinálom, hogy az Isten szeme néz rám, és ő neki akarok szolgálni. És ma is vannak Krisztusnak szolgáló asszonyok, és hogy akár gyülekezetben is, mert kifejezetten szolgálat, amit a nőtestvérek végeznek itt a szeretet vendégségkor, a templom takarítás során, a virágdíszítés, meg minden más szolgálat, hogy egymással törődünk. Tehát, hogy a Krisztusnak szolgálunk, ez az igazi szolgálat, de azért, és csak akkor, hogyha Krisztus megragadta a szívünket, hogy az ő uralma alá vonta az ő szívünket, hogy keressük, hogy ő neki mi kedves. És ma is vannak olyan nőtestvérek is, akik a vagyonukból szolgálnak. Még hogyha annyira nem is vagyonosok, de a vagyonukból próbálnak az Isten ügyének szolgálni, és előbbre vinni a Krisztus ügyét, akkor is, hogyha talán nem könnyű. Hogyha talán a férjük nem akarja, mert ő még nem adta oda Krisztusnak az élete felett uralmat. De hát kinek-kinek más a családi pénzgazdálkodása, de azért az a feleség talán az önálló fizetésének a tizedét azért oda tudja adni az Úrnak. És tud szolgálnia. És ezer módja van annak. Nem csak a persejpénzek, hanem adományok területén is. Legyünk mi is olyanok, akik Krisztusnak szolgálunk, akár a vagyonunkból is. Ez a mi a mára vonatkozik. És a jövőre nézve, Krisztus közelében mindig lesznek olyan neki szolgáló asszonyok, mint akikről itt a Biblia beszél. Ott lesznek azok, akik itt már neki szolgáltak, mert azt mondja Jézus, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ezt a mennybe menetel előtt mondja, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Tehát a jövőre nézve elmondhatjuk azt, hogy a Krisztusnak szolgáló asszonyok mindig lesznek az ő országában is. Már most a mennyben ott vannak, és majd az új ég és új földön is ott lesznek, és szolgálnak őnek. Ott lesz a nagyanyám, aki hitben halt meg. Ott lesz édesanyám, aki mindig várta az Úr Jézus visszajövetelét. Ott lesznek a hívő feleségek, ott lesznek a nők. Az Isten országában, az egy csodálatos országában a feleségek ott lesznek, mert azt mondja a Biblia, örökös társak ők az élet kegyelmében. Ez azt jelenti, hogy az örökkévalóságban is ott lesznek. Tehát, hogyha valakinek hívő felesége van, akivel együtt járnak az Úr útján, Az a jövőben is ott lesz, persze, hogy ott lesz, mert azt mondja, ha másképpen is, de ott lesz, Isten drága megváltó gyermekeként ott lesz, hiszen azt olvasjuk, hogy örökös társak ők az élet kegyelmében, hát akkor az örökké valóságban is ott lesznek. És ott majd együtt lesz a jelen, múlt és a jövő, együtt leszünk valamennyien a Krisztus gyülekezetében, neki szolgálva. Amen. A 367. dicséret harmadik versét énekeljük. A megkezdett 367. dicséret harmadik versét, amelyik így kezdődik. Éneklünk, és a perc szalad, a nap, mely nesztelen halad, az öröklét felé mutat. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ebből a telő múló időnkben kihasználhattuk a perceket, amik mesztelenül haladnak előre, és közben az örökké valóság hangja is elhangzott hozzánk. A csodálatos világnak a szava, amit hirdették Krisztusunk, mert amikor jártál városonként és falunként, akkor hirdetted az Isten országát. És köszönjük, hogy a te országodnak gondolatai és szabálya és törvényei és áldásai jutottak el hozzánk, és ezek formálták a mi gondolatainkat és közben egész valónkat. Köszönjük, Urunk, hogy lelket teremtettél mi belénk, és ez a lélek a lelki dolgokat fel tudja fogni, hogyha a te szent lelked képessé teszi erre. Nem tudjuk eléggé megköszönni, Urunk, hogy a mi lelkünk felét fordul és meghódul előtted. Még meg is keményedhetne, és megáltalkodott lehetne, és csak vádaskodhatna. És így boldog lehet, és nyugszik te benned a benned való elrejtettségben és békességben, és a vádak és a kétségbeesések és a hitetlenségek csak a múltnak a utórezgései, mert mi már szeretnénk megváltozni, és köszönjük, elmondhatjuk, hogy új szívet és új lelket kaptunk tőled, ami téged szeret, mert a mi lelkünk, a férfi és nő testvérek vagyunk, a te lelkednek a hatalma alá került, és szeretnénk neked szolgálni, akár úgy, mint a 12 a férfiak, akár úgy, mint ezek a némely asszonyok. És köszönjük, hogy bennünket is meg tudsz szabadítani tisztáltan a lelkektől, és az ördög hatalmától, és különféle betegségektől, és a pénz imádatától, és fölé tudsz emelni ezeknek a dolgoknak, hogy szabad szívvel és lélekkel szolgáljunk neked, vagyonunkból, testünkkel, lelkünkkel, gondolatainkkal, időnkkel, tehetségünkkel. Köszönjük, Urunk, hogy a te istenséged által, a te lelked által és a te fenséged által itt vagy közöttünk, és tetszett neked, hogy ezen az Isten tiszteleten jelen légy is. Köszönjük, hogy megáldottál bennünket. Urunk, így megyünk tovább az úton. Áldásoddal megyünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretettel hívogatom a testvéreket csütörtökön 5 órára a bibliórára, amit megtartunk. Tehát a csütörtöki bibliórára várom a testvéreket. Hirdetem azt, hogy pénteken 11 órakor temetési szolgálatunk lesz, Andrej Kovics Józsefné testvérünk temetése a budafoki temetőben lesz, pénteken 11 órakor. Itt maradott szeretteinek az Úr adjon vigasztalást. Hirdetem azt, hogy a parókia tatarozása szép rendben halad, és a reménység szerint augusztus közepén az új lelki pásztor már majd átveszi a szolgálatot. Fejezzük be Isten tiszteletünket énekelvén a 367. dicséretünk 4. versét, utolsó versét, majd a himnuszt énekeljük. A 367. dicséret 4. verse így kezdődik. Ó, kérünk Jézus, jó Urunk, te szabd meg életünk, útunk.